20 hektárból 200 hektár szántóföldi zöldségtermesztés. Egy fiatal gazdával beszélgetek arról, hogy a slágernövények, a burgonya, a cékla és az eller mellé hogyan ültetett mazsarózsát, és ezzel milyen konfliktusokat okozott a családon belül. Csizmadi Imrével, a Magosz ifjú gazda tagozatának alelnökével, az év kertészével beszélgetünk generációváltásról, és arról is, hogy mire lenne szükség a magyar kertészetekben. A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem egy ifjú gazda, Csizmadi Imre Bugyiból, akit több okból is hívtunk meg. Azt gondolom, hogy a beszélgetésünk során ez majd ki fog derülni, úgyhogy arra kérem, hogy először is mutassa be a gazdaságát.
Köszöntök én is mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ugye Bugyin gazdálkodunk, ami egy ilyen ősi régió, úgymond a magyar szántóföldi kertészet szempontjából közel van a víz, és ugye Budapest közelségéből adódóan is rengetegen foglalkoznak kertészettel, így az én családom is már két generáció óta ebből él, úgymond. És én ezt nagyjából egy 8 évvel ezelőtt vettem át, amikor hazaértem Hollandiából, mert kint tanultam Hollandiába ugyanezt szántóföldi kertészetet, és akkor nagyjából egy 20 hektáros gazdaságból lett most arra egy 250 hektáros zömében kertészettel foglalkozó vállalkozás.
Beszéljünk arról, hogy hogyan zajlott le a generációváltás a gazdaságban, hiszen azt gondolom, hogy ezt most ugye az új kapciklusban erősen támogatja is a kormányzat, tehát adjunk ötleteket.
Így van. Elő van irányozva rengeteg erre vonatkozó új pályázat, ami a gazdaság átadást támogatja. Nálunk hogy zajlott a gazdaság átadás? Nem könnyen. Erőszakosnak kellett hozzá lenni, de szerencsém volt abból a szempontból, hogy jó üzleteket és jó befektetéseket csináltam már az első éveimben, és úgymond a saját tőkém állt rendelkezésre ahhoz, hogy tudjam növelni a gazdaság méretét. Így úgymond követtek engem tovább a szüleim.
Értem, tehát alapvetően mondhatjuk úgy, hogy önállóan elkezdett gazdálkodni, és utána így beolvasztotta a szülőkét?
Nem ezt mondanám. Tehát ott voltunk, de voltak ötleteim. Például a mazsarózsa termesztés, ami nagyon speciális, és talán az országban arról ismer mindenki, legalábbis aki ismer. És amikor otthon először azt mondtam, hogy mazsarózsát fogunk termelni, akkor mindenki bolondságot gondolt róla, és mikor másodjára mondtam, akkor is ugyanez volt a vélemény, harmadjára már nem kérdeztem meg, hanem ott állt a kamion a ház előtt tele mazsarózsatővel, és akkor mondtam, hogy el fogjuk ültetni. És tehát ilyen jellegű dolgok kellettek ahhoz, hogy menjünk előre. De utána már, amikor működött a dolog, akkor tehát ilyen szempontból szerencsém van a szüleimmel, mert nem kötötték az ebet a karóhoz, és nem voltak vaskalaposak ilyen szempontból, hogy csak az jó, amit ők gondolnak, hanem engedtek kibontakozni.
Mennyire volt ez ilyen természetes folyamat, hogy a 20 hektárból 250 lett?
Hát szerencsés kellett hozzá összességében, de úgy évről évre növekedett, és jöttek az új lehetőségek, és mindent próbáltam kihasználni.
Értem. Milyen növényeket termesztenek?
Főleg ugye szántóföldi zöldség féléket, tehát az eller és a cékla felület az a legjelentősebb nálunk, és ugyanakkor burgonya és hagymából is jelentős területtel bírunk. Szerintem a top 10 termelőben biztos, hogy felület szempontjából ott van a gazdaságunk.
Meg ott a bazsarózsa.
Így van, 5 hektár bazsarózsánk is van, azt talán egyébként.
Miért van ez a bazsarózsa? Most már annyit beszéltünk róla, hogy akkor most már Vesézzük ki ezt a témát.
Kint tanultam. A Corvinuson kezdtem az alapképzést, akkor még nem voltam egyáltalán biztos benne, hogy én gazdálkodni szeretnék, tehát ilyen agrárgazdaságtant tanultam itt a Pesti Campuson, és ott volt egy lehetőség dupla diplomaprogrammal kimenni Hollandiába tanulni. Ott voltak különböző irányzatok, amiket lehetett választani, tényleg az agrármarketingtől fel volt sorolva mindenféle dolog, és ott volt a sorok között az, hogy szántóföldi zöldségtermesztés, és akkor gondolkoztam rajta, tehát mondom ebben a hollandok a legjobbak, és mondom, mi is ezzel foglalkozunk itthon, és akkor volt először a fejemben az, hogy akkor nézzük meg azt, és onnantól kezdve ezt a szakirányt választottam. Leültem egy holland srác mellé a padba, aki talán a világon is a legnagyobb ezeknek a virágoknak, illetve az ő családja ezeknek a virágoknak a szaporítóanyag előállításában, és szót követett, és akkor a következő évben már volt 5 hektárban zsarózsa, illetve először csak másfél Magyarországon, ugye nálam.
Miben különleges, vagy miért illeszkedik a gazdaságba a bazsarózsa? Hiszen hát nem zöldség.
Nem zöldség, így van. Először én sem tudtam, hogy hogyan fog ez alakulni, de annyira jó időzítés, úgymond március-áprilisban mi elvettünk a java terményeinket, már a földbe vannak, kirakjuk az öntözőrendszert, és májusban van egy ilyen kis űr az egészben, amikor még annyit nem kell öntözni, és viszont az embereket megfoglalkoztatni kell, és ezt pedig májusba kell levágni, és május után viszont el is felejtjük, nem foglalkozunk vele többet. És nagyon jó a cashflow szempontjából, és ugye egy korai értékesítés, az összes többi termék augusztustól kezd el bevételt termelni. Hát váratlanul, de teljesen jó beleélik a portfólióba.
És az értékesítési csatornáját ennek, illetve az összes terménynek az értékesítési csatornáját könnyű volt megteremteni, vagy?
Egyáltalán nem könnyű, még mindig nem könnyű. Annak ellenére, hogy a mennyiség most már számít, úgymond a piacon. Nehéz az áruházláncokba bekerülni, viszont onnantól, hogy bent van az ember, onnantól egy stratégiai partnerség alakul ki, és úgymond számítanak egymásra a partnerek. A virág meg teljesen más, ott a holland partner intézi a javát az értékesítésnek.
Tehát itt berakják a kamionba és kimegy Hollandiába? Igen. Vagy oda, ahova a holland partner mondja?
Minden esetben Hollandiába, mert ott állnak rendelkezésre olyan modern technológiák, robotok, úgymond, akik megcsinálják a virágcsokrot.
Ja, értem. No, és akkor nézzük ezt, hogy ugye folyamatosan az ilyen agrártárca közleményekben, meg erre-arra, a Magosz közleményeiben is az ember azt hallja, vagy azt olvassa, meg ugye a vezetőktől is azt hallja, hogy erősíteni kell a rövid ellátási láncokat. Ehhez képest mindenki arról beszél, hogy be kell kerülni az üzletláncokba. Most akkor mi a helyzet ezzel? Üzletláncokon kívül nincs élet?
Én úgy gondolom, hogy annál rövidebb ellátási lánc nem alakulhat ki, hogy van a kiskereskedő. A nagykert esetlegesen ki lehet hagyni, és tehát amikor a termelő szállít közvetlen a kiskereskedőnek, az a legrövidebb. Tehát olyan, hogy a termelő a végfelhasználónak értékesít, az ennyi embermennyiségnél ez lehetetlen, én úgy gondolom.
Értem.
Tehát kis piacok mindenhol, és kis termelők. Nem rentábilis, sokkal nagyobb az előállítási költsége, ha az ember csak fél hektár csinál, mint ha gazdálkodik több száz hektáron és nagy gépekkel, úgymond pillanatok alatt egy ember szükségletét előállítja.
Hányan dolgoznak egyébként ebben a 250 hektáron?
12-en vagyunk most. Uh-huh.
És mennyien járnak ki mondjuk például levágni a bazsarózsát?
Ott extra munkaerőt használunk, tehát ott fölugrik ez a szám nagyjából ilyen 30-35 főre.
És vannak még akiket
ebből a szempontból is nagyon jó a bazsarózsa, mert minden, tehát a szamóca után van, de még a bodze előtt, és akkor ezek a kézi munkaerők pedig akkor május közepén mindig keresnek, tehát sose volt ezzel gond, hogy ne keressenek munkát akkor.
Értem, és mi a helyzet a nagyobb a zöldségek betakarításánál?
Teljesen automatizálunk mindent. Uh-huh. Az minden beruházásnak az a célja és fő szempontja, hogy úgymond kézi munkaerőt spóroljunk meg, és kapacitást növeljünk. Most is folyamatban van egy egész nagyszabású kertészeti üzemek korszerűsítése pályázaton belül, egy nagyszabású üzem létrehozása, ahol a 4 termékünket teljesen automatán fel tudjuk dolgozni, úgymond úgy, hogy beérkezik a földről, egészen a 2 kilós csomagolásig.
Uh-huh. Értem. Akkor azt gondolom, hogy arról is érdemes lenne beszélnünk, hogyha már ugye egy ifjú gazdával ülünk itt, hogy a Magosz ifjú gazda tagozatában benne lenni, annak van-e valamiféle előnye? Vagy ez csak egy ilyen pántlik a kalapon?
Nem, én úgy gondolom, hogy próbálják bevonni aktívan ezt az ifjú gazda tagozatot, illetve az ifjú gazdákat aktívan bevonni úgymond a politikai tevékenységbe is, mert nem lehet elválasztani, az embernek egy idő után van társadalmi szerepvállalása, amit ugye be kell tölteni.
Hogy
miért? Én úgy gondolom, hogy utat kell mutatni, tehát nem csak saját magunknak, tehát jó, létrehozunk egy nagy gazdaságot, gyakorlatilag van néhány darab ilyen Magyarországon, akik versenyeznek egymással. Ez nem erről szól, hogy mi egymással versenyezünk, valahogy ezt együtt kell csinálni, mert nem csak Magyarország van ezek a termékek szempontjából, hanem egész Közép-Európa itt van, és egész Közép-Európa nyugatról importálja a termékeit a téli időszakban.
Tehát gyakorlatilag önök mondhatni azt, hogy így a gazdakörökben próbálnak valamilyen módon...
Én úgy gondolom, hogy ez egy kis szemléletváltásra van szükség, uh-huh. ami a generációnk feladata ahhoz, hogy eredményesek legyünk, nem egyénenként, hanem mint ország ebben a szektorban.
Akkor nézzük meg, hogy miről szoktak beszélgetni, hogyha összegyűlnek.
Most például nagyon aktuális volt ugye a gazdaságátadás, ott nem teljesen tisztázott, hogy ez fog-e gördülékenyen zajlani, vagy sem. Ez megint az egyénektől függ, és ugye az előző generációtól. De például az öntözés most ugye a tavalyi aszályra vonatkozóan igen aktuális kérdés, és például legutóbb erről volt szó, hogy hogyan kellene a csatornákat kitisztítani, megújítani, illetve vízlépcsőket létrehozni. Megvan tervezve, hogy a csongrádi vízlépcső és a bajai vízlépcső is, és ha ezek létrejönnének, egyébként az egész országot fel lehetne tölteni vízzel, mert ha megnézzük fölülről, teljesen úgymond az egész világban egyedi az, ahogy a Kárpát-medence kinéz, és amennyi víz beömlik a hegyekről ide. Tehát ha ezt meg tudjuk fogni, én úgy gondolom, hogy jelentős erőt tudnánk képviselni Közép-Európában a mezőgazdaság szempontjából. Rengeteg szántóföldünk van, rengeteg jó földünk van. Ennek nem kell kérdésnek lenni.
Akkor azt nézzük még meg, hogy ugye említette, hogy burgonyát is termesztene.
Néven. Az volt az első.
És miért?
Valahogy úgy alakult ki, hogy a szüleimnek eltolódott teljesen a termelés, szinte csak burgonya volt és valamennyi zeller. De nem volt jó ez az egy lábon állás egyébként. De én a krumplit nem annyira szeretem, mint terméket, mert mindig meglepetést okoz. Az utolsó pillanatig nem derül ki róla, hogy jó vagy rossz.
Azt gondolom, hogy a klímaváltozással azért esetleg előkerülhetnek más növények is. Gondolkodnak-e, vagy nézik-e, hogy ilyen szempontból még az öntözés ellenére is bevonjanak esetleg új növényeket?
Folyamatosan van róla gondolkozás. Ugye itt az édesburgonya is lehetne egy olyan kvázi trópusi növény, amit itthon eredménnyel lehet termelni. Vannak is rá példák, ugye jó termelők ebbe a dologba, viszont annyira nem lehet jól gépesíteni, mint az összes többit, ezért még nem léptünk ez irányba.
És mást, tehát nem csak a krumplit lehet kiváltani, hanem itt a zellert is ki lehetne váltani mással, nem?
Igen, igen.
Tehát mennyire ugye azt szokták mondani a szántóföldi növénytermesztésnél, hogy Magyarországon ugye sajnos 4 növényre korlátozódik a szántóföldi növénytermesztés. Mennyire korlátozott a zöldség ilyen szempontból?
Gyakorlatilag azt termel az ember, amit akar, csak ugye piacnak mire van szüksége ebből a szempontból. A krumplit nem lehet teljesen kiadni. Érződik, hogy ugye az új hullámos étkezésben nem annyira népszerű a termék, de mégis folytat, mégis ott van a tövés sült krumplira, nincs más alternatíva, nincs igazán jó más dolog.
Persze.
És hagyma ugyanez, nincs, tehát egy hagymát nem lehet nélkülözni, bármelyik főzéshez kell egy fejhagyma. Zellert lehetne, de az zeller meg új hullámos és jó termék egyébként. És az ára se annyira ingadozik, tehát teljesen stabil vagy kőbevés a tára van neki az elmúlt 3-4 évben.
Tényleg mennyire számít az, hogy ugye azt hallani, hogy a magyar kertészek nem kapják meg azt a pénzt a termékeikért, mint amennyibe kerül. Tehát magyarul nagyon sokszor veszteséggel kell eladni.
Vannak ilyen időszakok. Az a legnagyobb probléma a magyar kertészettel, hogy nincsen tárolókapacitás. Megpróbálunk krumplit eladni a 40 fokos nyárba. A 40 fokban nem a krumpli lesz. Tehát jó, az áruház mit gondol? Akciózunk valami termékkel. Milyen terméket adnak akciós áron? Krumpli, és akkor egész nyáron megy a krumpli akció. Holott a krumpli karácsonykor, meg ugye az egész téli időszakban, tavaszi időszakban fogy, mert egy jól tárolható termék, de viszonylag megbízható áron.
Tehát magyarul az ifjú gazdák azt is gondolják, hogy tárolókapacitást kell építeni.
Na, az a kulcsa az egésznek, így van.
És hogy látja, mennyire nyitottak a gazdatársak, mert hát hiszen önök ugye, gondolom, hogy a feldolgozó üzemmel az tárolásra is alkalmas lesz.
A tárolókapacitásunk már most gyakorlatilag 3000 tonnát be tudunk rakni. Ez egy 2019-es teljesen zöldmezős beruházás volt, ahol ugye a telephely létrejött. Uh-huh. És akkor ezt bővítettük most ezzel a feldolgozó sorral.
És mi a helyzet a többiekkel?
Nem vállalnak be akkora rizikót, amikorát be kellene vállalni. És ugye sokszor, tehát ezt hitel nélkül, illetve bármilyen idegen tőke bevonása nélkül, ezt nem lehet megcsinálni. Akkor a költség és akkor a úgymond beruházás, hogy muszáj a bankkal együtt dolgozni, és ezt nem tanítja. Ezt kint Hollandiában egyébként tanítják külön órában azt, hogy hogyan menedzseljük egy gazdaságnak a financiális hátterét, uh-huh. és hogy hogyan beszéljünk a bankokkal. És ez itthon nincs, mert ugye mit mond neki édesapja vagy nagyapja? A fiam nem szabad, hogy hívják, nem szabad kölcsönkérni, nem szabad úgymond idegen tőkét bevonni a gazdaságba. Anélkül ez nem működik.
Értem. Hogyha igazán a többi fiatalnak, aki mondjuk még a gazdaság átvétele előtt áll, tanácsot kellene adnia, akkor mit mondana? Hogyan kezeljék a szüleiket?
A szüleiket nyilván a legnagyobb tisztelettel minden esetben, viszont ez nem azt jelenti, hogy háttérbe kell húzódni, hanem egyenrangú félként meg kell vitatni azt, ami a két fél álláspontja.
Mit tanuljanak?
Ez jó. Amit szeretnének csinálni. Érteni kell, hogy én tanultam, növényorvosként végeztem itt Gödöllőn, tehát tisztában vagyok azzal is, hogy hogyan nő ki a növény a földből, milyen fiziológiai tulajdonságai vannak, és mire van neki szüksége. Egész odáig, hogy betároljuk, és azt hogy kell tárolni. De ugyanakkor képbe vagyok a gazdasági oldalával és a közgazdasági vonzatával is ennek az egésznek. Mind a kettőre szükség van, hogy jól gazdálkodjon az ember.
És akkor még mire figyeljen akkor, amikor megpróbálja átvenni a gazdaságot?
Itt az is kérdés, hogy mekkora gazdaságot vesz át, mert van, ami már mondjuk egy hatalmas gazdaság, ami teljesen jól működik, ott teljesen más szerepet kell betölteni egy vezetőnek, mint egy kisebb gazdaság, mert ott mindent a vezető csinál. Tehát mire figyeljen? Nehéz kérdés. Tehát mindenképpen a szülőkkel való kapcsolat és a kompromisszumra való törekvés.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.